fokban is marad a kánikula. Enyhülés a hétvégén várható. Friss hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Régi kínai kísértett históriák.
Színbeli Caitien faluban, mely 5-6 mérföldnyire volt a várostól, élt egy öreg ember. Fiával együtt egy útmenti fogadót tartott fenn, benne éjszakai szállást nyújtott a vándorkereskedőknek és taligásoknak, akik arra jártak áruikkal. Egy szép napon este 4 ember jött arra, s ahogy a fogadót megpillantották, éjszakai szállást kértek. Az öreg ember azt felelte, hogy már minden alvóhely foglalt. A 4 ember azonban lehetetlennek mondta, hogy visszatérjenek, és továbbra is kérték, fogadja be őket. Az öreg egy ideig gondolkodott, majd azt mondta. Volna egy hely, csak attól tart, az nem lesz megfelelő a vendégeknek. Ám azok erősítgették, hogy akármiféle hely legyen az, ők nem lesznek válogatósak. Nem sokkal előtte történt, hogy az öreg menye meghalt, és a holttest még a házban feküdt. A férj távol volt, hogy koporsót vásároljon, s még nem érkezett haza. A fogadós a halottas szobába vezette a vendégeit, s amikor beléptek, lámpát gyújtott, és az asztalra tette. A szoba hátsó részében egy mennyezetes ágyon papírral letakarva feküdt a halott. Hálóhely után nézve látták, hogy éppen 4 ágy van még a szobában. A vendégek fáradtak voltak, rögtön lefeküdtek, és csak hamar horkolni kezdtek. Egyikük azonban nem tudott elaludni, és egyszerre csak valami nezt hallott a ravatal felől. Kinyitotta a szemét, és a lámpafényben, amely éppen a ravatalt világította meg, azt látta, hogy a halott asszony fölemeli a takarót, majd leszáll az ágyról, és indul az alvók felé. Az arca sárgán fény lett. A fejére selyemkendő volt csavarva. Amikor az ágyakhoz ért, sorra a 3 vendég arcába fújt. Az ébren levő nagyon megijedt, és még mielőtt hozzáért volna, fejére rántotta a takarót, visszafojtotta a lélegzetét, és hallgatózott. Az asszony őrá is ráfújt, miként a többi vendégre, majd érezhetően távolodott, és hallani lehetett a papírtakaró zizegését. Amikor a hallgatózó kidugta a fejét a takaró alól és körülkémlelt, a halott már úgy feküdt az ágyán, mint annak előtte. A vendég nagy ijedelmében nem mert megszólalni, csak lábával rúgta meg titkon a társait, ám azok meg se moccantak. Ekkor kicsit gondolkozott, s úgy találta, legjobb lesz, ha felöltözik és kereket old. Ám alig fogott hozzá, újra hallotta a nezt, mire rémülten csúszott vissza a takaró alá. Érezte, hogy az asszony ismét közeledik, többször ráfúj, majd távolodik. Nem sokára hallotta, hogy megrecsen a halotti ágy. Az asszony tehát visszafeküdt. Ekkor nagyon óvatosan kinyújtotta a kezét, megragadta a nadrágját, magára rántotta, és ahogy volt, mezítláb rohant kifelé. Ám nyomban fölugrott az asszony is, és szaladt utána. A vendég félrecsapta a reteszt, kiugrott az ajtón és menekült, a halott pedig rohanvást követte. A vendég futtában segítségért kiáltozott, de a faluban senki sem hallotta meg. A gazda ajtaján nem mert kopogni, mert attól félt, hogy az úgyis későn nyitja ki, ezért kiszaladt az országútra, azon futott, ahogy csak ereje bírta. A keleti külvárosba érve, megpillantott egy kolostort, meghallotta a fahal, a szertartást kísérő kereplő hangját, mire gyorsan dörömbölni kezdett a kapun. A szerzetes azonban nem értette, miről van szó, és nem akarta beengedni. A halott már-már utolérte, és a vendég halálfélelemtől hajtva a kapu előtt álló fehér nyárfa mögé rejtőzött, amelynek 4-5 lábnyi vastag volt a törzse. Ha az üldözője jobbra tartott, ő bal felé igyekezett. A halott asszony egyre dühösebb lett, és mindketten egyre fáradtabbak. A halott egyszerre csak megállt, a vendég pedig verejtékben úszva is lélegzetét vesztve lapult a fa mögött. A halott most egy lendülettel kinyújtotta mindkét karját, és átölelte a fát, hogy így ragadja meg áldozatát. A vendég iszonyodva esett hátra, s a halott nem tudta elérni, csak a fát ölelte át szörnyű erővel. A szerzetes bentről hallgatózott, s amikor már egy ideje semmit sem hallott, óvatosan előjött, és az idegent a földön fekve találta. Amikor rávilágított, halottnak tetszett. Ám a szíve, ha gyengén is, vert még. Becipelte hát a házba, az éj vége felé eszméletre térítette, megitatta forró vízzel, aztán kérdezgetni kezdte, a vendég mindent elbeszélt neki. Amikor a rémes sötétség foszladozni kezdett, a szerzetes megnézte a fát, és ott találta a megmerevedett asszonyt. Megrémült, és jelentette a dolgot az elöljárónak, aki személyesen jött az ügyet kivizsgálni, és megparancsolta, fejtsék le a fáról az asszony kezét. Ám meg sem tudták mozdítani, mert a halott mindkét kezének 4-4 ujja, mint valami kampó. Belefúródott a fa kérgébe oly mélyen, hogy a körmök nem is látszottak. Sok ember ereje kellett, hogy végre kihúzzák, s amikor az asszonyt lefektették, látták, hogy ujjai oly mély lyukakat hagytak a fatörzsön, mint egy fúró. Hírvivőt küldtek az öreg fogadós házába, ahol nagy felfordulás volt, mert a három vendéget halva találták. Amikor a hírvivő elmondta a történteket, az öreg sietve vele ment, hogy menye holttestét hazaszállítsa. A megmaradt vendég sírva kérte az elöljárót. 4 indultunk el, és egyedül térek haza. Hogy fogják ezt elhinni a falun béliek? Erre az elöljáró természetesen kiállított neki egy bizonylatot, és azzal bocsátotta haza, hogy e történetben senki se kételkedjen.
Festett bőr. Élt Taiyuanban egy Wang nevű ember. Egy reggel útjára ment, és találkozott egy leánnyal. Egyedül volt. Csomagot cipelt a karjában, és csak nehezen szedte a lábait. Wang meggyorsította lépteit, és utolérte. Úgy 16 éves lehetett, és csodálatosan szép volt. Wangnak nagyon megtetszett, és örömmel kérdezte, hová mész egyedül ilyenkor a hajnalban. Az úton véletlenül találkozó emberek, felelte a lány, nem tudják a bajokat szóval elmondani. Miért fáradsz hát azzal, hogy megkérdezed? Miféle bánatod van, kérdezte Wang, ne utasíts el, hát ha segíteni tudok. A szüleim kapzsiságukban eladtak egy gazdag házba. Úrnőm féltékeny volt, éjjel-nappal vert és szidalmazott, nem bírtam ott tovább, megszöktem. És hova igyekszel? Kérdezte Wang. A földön futónak nincsen otthona, felelte a leány. Szegényes kunyhóm nincs messze innen, szólt most az ifjú. Akarod megnézni, hogy megfelelő-e? A leány örömmel egyezett bele. Wang elvette tőle a csomagot, és otthonába vezette. Amikor a leány azt látta, hogy a szobában senki sincs, megkérdezte, talán nincs családod? Ez a könyvtárszoba, volt a felelet. A hely jó és szép, mondta a leány, ha megszántál és meg akarod menteni az életemet, az emberek sem mondhatnak semmi rosszat. Az ifjú egyetértett vele, és együtt töltötték az éjszakát. Wang elrejtette a leányt a szobában, és múltak a napok, de senki nem tudott meg róla semmit. Végül Wang maga tett rá célzást a feleségének. Az asszony, akinek Chen volt a családi neve, gyanakodott, hogy a leány valamely hatalmas család szolgálója, és ösztönözte a férjét, küldje el. Wang azonban nem hallgatott rá. Wang egy alkalommal a vásárra ment, és egy pappal találkozott, aki a láttára megrökönyödve kérdezte, mi történt veled? Semmi, felelte Wang. A pap azonban folytatta. Uram, a testedet baljóslatú fuvalom lengi körül, miért mondod hát, hogy semmi? Wang azonban továbbra is konokul ugyanazt mondta. A pap erre odébb állt, mondván, micsoda ostobaság. Vannak emberek, akik már a halál felé lépkednek, és mégsem eszmélnek föl. Wang különösnek találta a szavait, és gyanakodni kezdett a leányra, de aztán arra gondolt, hogy ragyogó szép leány, aki igazán nem lehet ártó szellem, és hogy a pap biztosan ördögűzés címén akar pénzt kicsikarni tőle. Úgy érkezett a háza kapujához. A kapu azonban belülről be volt zárva, és Wang nem tudott bemenni. Ki tehette, kérdezte magától, aztán átugrott a falon, ám a szoba ajtaját is zárva találta. Akkor az ablakhoz lopózott, és benézett. Hát a szobában egy iszonyatos ördög volt. Kék-zöld pofájával, szájában, mint a fűrész, úgy álltak a fogai. Éppen egy emberbőrt terített az ágyra. A kezében ecset volt, azzal festegette. Amikor befejezte, eldobta az ecsetet, fogta a bőrt, és magára vette, mint valami ruhát, s nyomban a szép leánnyá változott. Látva ezt az átalakulást, Wang nagyon megijedt, és a földön csúszva menekült onnan. Kereste gyorsan a papot, de nem tudta, merre ment. Kutatta mindenfelé, s végre megtalálta kint a mezőn. Térdre vetette magát előtte, úgy kérte, hogy mentse meg. Azt kéred, hogy űzzem el, de ezek a lények is nagy nyomorúságban vannak, ő éppen helyettesítőt keres magának, és én nem vállalkozhatom, hogy beavatkozzam az életébe. Azzal átadott Wangnak egy bűvös légycsapót, és megparancsolta, hogy függessze a hálószoba ajtajára. Elváláskor még megegyeztek, hogy találkoznak majd a Kék Császár templomában. Wang hazatért, de nem mert belépni a könyvtárba. Egy belső szobában tért nyugovóra, a bűvös légycsapót pedig kifüggesztette. 9 körül járhatott, amikor egyszerre baljós neszezést hallott az ajtó előtt. Nem mert maga utána nézni a dolognak, hanem a feleségét küldte. Az asszony látta, hogy jön a lány, de amikor megpillantja a bűvös légycsapót, nem mer belépni a szobába, áll csak, és a fogát csikorgatja. Nagy sokára elment, de kevéssel utóbb visszatért, és így szólt szitkozódva. A szerzetes rám akar ijeszteni. Hát nem. Előbb fogom én fölfalni és kiköpni. Azzal letépte és tönkretette a bűvös légycsapót. Áttörte az ajtót, és behatolt a hálószobába. Egyenesen Wang ágyához lépett. Felszakította Wang testét, kitépte a szívét, és eltűnt. Az asszony kiáltozott, de amikor beszaladt a szolgáló és világot gyújtott, Wang már halott volt. A melléből ömlött a vér. Az asszony rémületében csak hangtalanul zokogott. Másnap aztán elküldte a sógorát, mondjon el mindent a szerzetesnek. Én megszántam, mondta haragosan a taoista, és lám, ez az ördög mit merészel, és követte Wang fivérét a házba. A leány persze nem volt már ott. A szerzetes fejét emelgetve kémlelődött a 4 világtáj felé, majd azt mondta, szerencsére még nincs messze. Ki lakik a déli udvarban? Azaz én lakásom, felelte Wang fivére. Hát akkor nálatok van a leány, mondta a szerzetes. A fivér csodálkozott, mert mit sem tudott róla. Senki idegen nem jött hozzátok, kérdezte a taoista. Nem tudhatom, felelt a fivér, mert korán reggel a templomba mentem, érted, de megyek és megtudom. Azzal elment, de csak hamar visszatért. Valóban van ott valaki. Ma reggel jött egy öreg asszony, és házunk cselédje akar lenni. A feleségem ott tartotta, még mindig ott van. Ő az, jelentette ki a szerzetes. Azzal a többiekkel együtt átment a szomszéd lakásba, megragadta a fakardját, odaállt az udvar közepébe, és így kiáltott. Ördög fajzat, add vissza a légycsapómat! Benn az öreg asszony megijedt, és halálra sápadt, majd kiugrott az ajtón, és menekülni akart. A szerzetes azonban utána sújtott a fakarddal. Az öreg asszony elterült, s miközben az ember bőr recsegve vált le róla, egy förtelmes, gonosz ördöggé alakult át, amely röfögve hentergett a földön, akár a disznó. A szerzetes fakardjával lenyisszantotta a fejét. Ekkor a teste sűrű füsté vált, mely kupaccá tekeredett össze a földön. A taoista elővett egy dinnye héjedényt, kihúzta a dugaszát, beletette a füstbe. Az edény száján süvített befelé a füst, mint amikor levegőt szívunk magunkba. Amikor mind benne volt, a szerzetes visszatette a dugaszt, és az edényt zsákjába rejtette. Ekkor mindnyájan megtekintették az emberbőrt. Szemöldökök, szemek, kezek és lábak mind megvoltak rajta, semmi sem hiányzott. A taoista összetekerte, olyan hangot adott, mint amikor festményt csavar föl az ember, majd ezt is a zsákjába tette. Ezek után elbúcsúzott, és menni akart. Wang felesége azonban tisztelet teljesen elébe állt az ajtóban, és sírva kérte, hozza vissza férjét az életbe. A szerzetes szabadkozott, és azt felelte, hogy erre már nem képes. Ám az asszony még jobban zokogott, a földre vetette magát, és nem akart fölállni. Akkor a taoista sokáig gondolkodott, és végül így szólt. Az én művészetem csekély, én nem tudom a holtakat föltámasztani, de ismerek egy embert, aki talán képes rá. És ha őt megkéritek, sikerülhet, amit akartok. Ki az az ember? Kérdezte az asszony. Van a piacon egy eszelős, aki mindig a sárban fekszik, szólt a taoista. Keressétek föl, és kérjétek meg. De ha a bolond módjára gyalázna téged, asszonyom, meg ne haragudj rá. Wang fivére nem is egyszer látta már ezt az embert. Elbúcsúztak hát a szerzetestől, s indultak ketten, hogy fölkeressék. Hamarosan megpillantottak egy koldust, aki eszelősen énekelt az utcán. Az orrából 3 lábnyira folyt a váladék, s oly büdös volt, hogy nem lehetett a közelébe menni. Az asszony térden csúszva ment oda hozzá, és leborult előtte. A koldus nevetett. Szeretsz engem, szépségem? Az asszony elmondta, mit szeretne. Van még elég férfi, ha hotázott a koldus, minek támasszam föl? Az asszony azonban álhatatosan jajongott, úgy kérte. Különös, mondta a koldus, hozzám jössz, hogy támasszak föl egy halottat. Hát a pokol fejedelme vagyok én, és mérgében botjával az asszonyra ütött, aki azonban tűrte a fájdalmat. Közben a piaci emberek oda gyűltek, s mint valami fal állták körül őket. A koldus most valamit köpött a tenyerébe, és oda tartotta az asszonynak. Edd meg! Kiáltott Rea. Az asszonynak pirosra gyúlt az arca, és úgy érezte, ezt nem bírja. De eszébe jutott a szerzetes intelme, s erős akarattal mégis lenyelte. Érezte, hogy valami kemény megy le a torkán, mint valami kerek göröngy. Próbálta lejjebb nyelni, de hiába, fennakadt a mellében. Mégiscsak szeretsz, szépségem, szólt nagy nevetve a koldus. Azzal fölállt és továbbment, vissza se nézett. Bement egy templomba, az asszony és a sógora pedig követték. Ám odabenn nem találták, és hiába keresték elől is, hátul is, nyomát sem lelték. Az asszony megszégyenülten tért haza. Telve volt bánattal a férje halála miatt, és hiába szenvedte el a szégyent. Jajgatott kétségbe esetten, és csak meghalni kívánt. De még le akarta mosni a holttestről a vért, mert a házbeliek csak messziről nézegették, közeledni hozzá egyik sem mert. Az asszony átölelte a holttestet, kivette a belső részeit, azokat rendezgette, és zokogott. A görcs zokogástól torkában akadt a hang, és folytogatni kezdte. És egyszerre érezte, hogy mellében a göröngy feljebb csúszik, és kibukkan a száján. És mielőtt elfordulhatott volna, a göröngy a halott mellkasába esett. Iszonyodva nézett oda. Hát egy emberi szív volt, amely a mellkasban lüktetett, és ide-oda rángatózott, füstként bocsátva ki magából a meleg életleheletet. Nagyon csodálkozott, de aztán két kezével gyorsan lezárta a mellsebet, és szorította minden erejével. Néhány perc múlva már meleg levegő jött a sebből. Az asszony szétszaggatta sejemkendőjét, és szorosan a mellre csavarta. Amikor a holttestet megtapintotta, már kicsit melegebbnek érezte, takaróval szépen leterítette. Éjfélkor újra megnézte, ekkor már lehelet érződött az orrában. S mire a nap kivilágosodott, már újra élt, meg is szólalt. Bizonytalanul érzem magam, mintha álmodtam volna. S valami tompán fáj a mellemben. Megnézték a seb helyet, már csak egy pénzdarab nagyságú heg volt látható, s Wang nem sokára teljesen fölépült.
Holt részeg. Tihszi, aki csungsáni ember volt, tudott ezernapos pálinkát főzni, amelyből, ha ivott valaki, ezer napig részeg volt tőle. Élt akkor a vidéken egy ember, akinek neve Liuk Szüánsi volt, és aki nagyon szerette az italt, és inni akart Tihszi házában. Egy nap elment hát hozzá, és kért a pálinkából. A pálinkát most főztem, mondta neki Tihszi, és még nem nyugodott le, ezért nem merlek megitatni vele. Hát, ha nem érett még, kérlelte a másik, akkor csak egy kis csészével kaphatok-e belőle. Halván ezt a beszédet, Tihszi nem kerülhette el, hogy inni adjon neki. Az egy csésze után azonban a vendég újra kért belőle. Nagyszerű, adhatná-e még egyet? Jobb lenne, ha hazamennél, mondta neki Tihszi, és egy másnapon jönnél vissza, mert ez az egy csésze is részeggé tesz téged ezer napra. Amikor vendége elment, az arcszíne, mintha már megváltozott volna. Mikorra pedig hazaért, már holt részeg volt. A családja nem tudott semmiről. Megsiratta tehát, mint halottját, és el is temették. Három esztendő múltán Tihszi így szólt. Liuk Szüánsinek most kell magához térnie. Oda kell hát mennem, és meg kell néznem. Oda is ment a házhoz, és megkérdezte. Szüánsi, itthon van-e? A család tagjai mind elcsodálkoztak, és így feleltek. De hiszen ő meghalt, már a három éves gyászidő is letelt. Tihszi meghökkent, és ezt mondta. A legfinomabb pálinkám volt az, amely őt részeggé tette ezer napra. De ahogy számolom a napokat, mostanában kell magához térnie. Meghagyta a családtagoknak, ássák fel a sírt és nyissák ki a koporsót, hogy meglássák, mi történt. Csak azt látták, hogy a sírból forró gőz szállt fel az ég felé. Tihszi kérte, hogy bontsák ki a sírt, és akkor láthatták, hogy Liuk Szüánsi épp akkor nyitja ki a szemét, és tátja ki a száját, és hosszan elnyújtott hangon ezt mondja, csodálatos, milyen részeg lettem tőle. És meg is kérdezte Tihszit, mit főztél te, hogy belőle egy csészényi is olyan részeggé tett, hogy csak most józanodtam ki? Milyen magasan van már a nap? A sír körül állók nagyot nevettek rajta. És akinek Szüánsi pálinkás lehelete bejutott az orrába, az maga is mind lerészegedett három egész hónapra. A kortársak hogyan is ne jegyezték volna le ezt a különös történetet?
A régi kínai kísértett históriákat Tőkei Ferenc fordításában Széjes Imre, Fodor Tamás és Kulka János olvasta fel. Zene Darvas Ferenc. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás, Vágó Péter és Zoltán Gábor készítette.
hangfelvétel 2010-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.
Vajon van-e még csillag az égen, az éve mi ránk tekint? Amint egy gyermek játszik egy játszótéren, egy felnőtt rá legyint. Csak egy kicsit, gyere odél, csak egy kicsikét legyél még. Csak egy kicsit, olyan, mint a felnőttek, mert az rendre szép. Ha álmodtak, a szürkén néznek, csak bólogatnak rád. Pedig a rajtra készen éned, egy kis biztatásra várt. És a földről mind feláll, akiben tombol még az ár. Élni készül, elsodor minden, nincs többé határ. Úgy felnőttünk, úgy alakult. Úgy felnőttünk. Csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendületlen szép, ahogy előre biztolítem, s nem állt rá odakint. Látom az arcon a régi álmok, ahogy feltörnek megint, mi vagyunk saját tükreink. Visszanézek, eltelt pár év, jó és rossz talán. Mit másként tettünk volna, az már nincs többé csupán. Elengedni kell, mi elmúlt, mint gombjait a fák. Engedik, mert újra jön még tavasz a tél után. Csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendőletlen szép, ahogy előre visszaléptem, s nem állt el odakint. Látom az arcon a régi álmok, ahogy feltörnek megint, mi vagyunk saját tükreink.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Lilliputi Gavallér. Az irodalmi szerkesztőség műsora. Összeállította s a bevezetőt írta Solymosi Bálint.
Nincs azért olyan nagy baj, gondolod. Az ember úgy viseli el a kedves távollétét, ahogy tudja, vagyis rendkívüli szakértelemmel engedelmeskedve a körülményeknek, a lélek és a tudat fájdalma szorítását levetkőzendő. Azt mondod, én ezt a távollétet most jól fogom viselni, feledni fogok és reménykedni, mégiscsak élni kell valahogy. És akkor majd állsz, mondjuk, a Mikszert Kálmán téren, reggeli szürkület, a hónad alatt egy rémséges nagy kofaesernyő, ki lehet, kérded. A nők szebb, tökéletesebb formát adnak, vagy adtak volt régebben a kedves távollétének. Ahogy Ottlieb Géza Szerelem című novellájában. A szerelem, mint emlékezés és remény nélküliség? Ezért volna aztán a későbbiekben a szerelemnek oly nagy szüksége az emlékezésre és a reménykedésre, mert az eredendően egy történet előtti aktus, a feledés és a reménytelenség zsigeri őselopatában születél valami. Mit tudott te? És azt is, mit tudott te, hogy miként legyen az kételj, szemrehányás, vágy, mélabú, hogy semmi? Tényleg, miként legyen az, kérded.
Ottlik Géza, szerelem. Felícia valamennyiünkkel tegeződött, hogy kis Péter Gyulával is tegeződhessen. Aztán mégis meggondolta magát, nyilván, és úgy alakult, hogy ez a csinos, csúfondárosan mosolygó fiú lett az egyetlen, akit magázott. Magázta ebédnél, vacsoránál, magázta, ha a parton heverésztünk, magázta éjszaka is, ha valamelyikünk szobájában megragadva pácolódtunk a dohányfüstben és az unt gramofon zenében, és felteszem, hogy magázta akkor is, ha kettesben maradtak. Egyre gyakrabban maradtak kettesben. Megtörtént, hogy reggel eltűntek a telepről, avval az ürüggyel, hogy Fonyódra mennek tojásért, és késő este érkeztek meg valahonnét, talán Fonyódról, ravaszul egy tucat tojást hozva magukkal. Kis Péter Gyuszi a csodálatos szobrásznak és nagyszerű asszonynak, Kis Péter Orsolyának volt testvéröccse, így került közénk, festők közé ezen a nyáron. Magas, talpra esett fiú volt, 25-26 év körül, az egyetlen civil a nyaralóban. Feliciát nem számítottuk a világiak közé, jól lehet, annyit értett a művészetekhez, mint Orsolya az öltözködéshez. Keveset. Mégis közénk tartozott. Előd Imre 38 éves korában feleségül vett egy meghökkentően szép, elkényeztetett 20 éves lányt. Másfél éve történt ez. Imre jó festő volt, de semmi módon nem hasonlított Rómeóhoz. Szemöldökét bohócosan magasra szokta vonni, azaz, hogy csupán a fél szemöldökét, mert a másik fele javarészt hiányzott. Valaha összeégette az arcát. A bal homlokát, a lántékát és a szeme alját májbarnára aszalódott égésfolt égtelenítette, szemöldökéből is lecsippentve egy jókora darabot. Finom kagylójú fülei tépetten hegyesedtek hátrafelé, erősen őszült, cserzett bőrét ráncok szántották keresztül kasul. Tavaly, egy februári reggelen, előcsoszogott türelmetlen csöngetésemre, fejével intve beirányított, túlfűtött nagy szobájába, kezét ki sem húzva házi kabátja zsebéből, visszahuppant öblös karosszékébe, és hátra bökött az ágy felé. A felesége. Hosszú hajának aranysátorában egy csodálkozó, gyanakvó szemű lány feküdt ott, és mosolyogni próbált. A bőre vajszínű volt, s láttam, hogy nincsen kifestve. Meghajoltam, a nevemet mondtam. Adj egy csészét, mondta Előd Imre, anélkül, hogy hátra nézett volna. Adj egy csészét ennek a fiúnak is, öregem. A lány arcán, mintha napsütés vonul végig a tengeren, 7x7 változás hullámzott át, kémlelve zavaromat. Aztán forrón önmagának nevetni kezdett. Forduljon el! Szólt már újra szelíden. Felkelt, terítéket hozott. Hármasban folytattuk a reggelit. A lány búzakék pongyolája zizegett, ha csak megmozdult, pedig folyvást mozgott, tetvett. A kék lamé alatt csupa hajladozás volt a teste. Bolondoztak, nevettek. De közönyösnek, fölényesnek látszottak mindketten. Fanyar tréfa ez a házasság, gondoltam. A féle szeszély, léhaság. Idegenkedve néztem ezt a ruganyos szőke őzikét. Eltolta maga elől a szalonnát, kipancsolt a tányérjára a rengeteg gyümölcsízt, de nem ette meg. Rászólt Imrére, ne egyél szalonnát. A férfi azonban ügyet se vetett rá, hozzám beszélt. Miért teszel szalonnát? Nyaggatta megint. Hogyan? Imre feléje fordult. Ne egyek? Ne. Dehogy nem. Szereted? Kérdezte a lány. Akkor egyél, nesze, még. Önfeledten leesett állal bámulta, amint Előd Imre beleharap a szalonnába. Untam ezt az ostobaságot. Árad belőle valami idegesítő. Mehetnékem támadt. Imre ülve maradt, a lány kikísért az előszobába, kezet nyújtott. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Merevség volt a hangomban. Nem tudtam leplezni. Becsukta mögöttem az ajtót, aztán egy pillanatra megint kinyitotta. Meglepődtem, mert azt kellett látnom, hogy kiölti a nyelvét, és ezt suttogja utánam. Maga nagy szamár, de azért jöjjön el megint. Ez volt Felícia. Kis Péter orsolyának is ott volt a műterme a házban, és amikor márciusban az idegen katonaság megszállta az országot, s Előd Imrét elhurcolta a politikai rendőrségük, az asszony magához vette Felíciát. Előd sokáig élt régen Münchenben, legutóbb pedig 2 évet töltött New Yorkban, ahol szoros barátságot tartott néhány olyan művésszel, akik a friss hódítók hazájából száműzték volt magukat. Egy kiáltvány aláírói közt is szerepelt a neve. Nem adtam volna egy fabatkát sem az életéért, most, hogy a katonák kezére került. Egy hét múlva csak ugyan eltűnt a fogházból, ahová először vitték. Aztán elmúlt egy esztendő, a hódítókból legyőzöttek lettek, de Imréről semmi hír nem jött. Teltek a hónapok. Jöttek már hírek is, cáfolatok is, s lassan-lassan bizonyosra vehettük, hogy Előd Imre a nyoma veszett halottak közt van valahol. 45 tavaszán találkoztam másodszor Felíciával. Igyekeztem barátságos lenni. Emlékszik még rám? Kérdeztem. Hogy nem emlékeznék? Mondta higgadtan kedvesen. Magát én úgy tartottam számon, mint nagyon jó barátunkat. Az enyém is, nem csak... Kis Péter orsója gyorsan közbevágott. Ne hízelkedj, Felícia. Nem csak Imréjé, fejezte be a másik. Egy pillanatnyi szünet támadt. Aztán orsója mély, ingerült, füstmarta hangját hallottam. Nyugodj már belé, hogy Imre elpatkolt. Megint csend lett. Odakint poroltak, számoltam a csattanásokat. A szoba túlsó sarkában felállt egy fiatalember, és odalépkedett hozzánk. Felícia feléje fordult. Várjon meg, Gyuszi, és mutatkozzon be szépen. Kezet adtunk egymásnak, és a fiú így szólt, 32 fogát megvillantva. Kis Péter! Elég soká tartott, míg Felícia kabátot vett. Moziról, békéről és élelmiszerárakról beszélgettünk. Kis Péter Gyulával. Orsolya nem szólt többet egy szót sem. Tudtam, hogy nagyon szerette Előd Imrét. Hármasban sétáltunk le a rózsadombról. Felícia jókedvűen fecsegett, a fiatalember raglányát lobogtatta a tavaszi szél. Csúfolódva beszélt mindenről, de okosan. Csinos, ügyes fiú volt ez a Gyula. Felícia megkomolyodott mellette, de csak annyira, hogy azért bájos maradjon, s eltűnjék belőle minden idegesítő ellenszenvesség. Lám, ezek összeillenek, gondoltam, amint utánuk néztem a Margit körút poros vásári forgatagában. Felícia tortákat sütött, eladta az eszpresszóknak, aztán megint vett cukrot, vajat a pénzből. Nem kellett megerőltetnie magát, sokat fizettek a süteményekért. Csak ugye miért is nem költözött vissza a szüleihez? Láttam, hogy szeret önállóan élni, de gyanítottam, hogy a fiatalembernek is része van a dologban. Már 3 hete nyaraltunk együtt a Balatonon, de Előd Imréről legfeljebb orsója beszélt néha, keserű haraggal. Felícia soha. Ő Gyuszival pingpongozott, Gyuszival csónakázott, Gyuszival jött-ment. A fiúnak volt egy mozdulata, bizalmasan megfogta a lány csuklóját, s nem engedte el, amíg csak beszéltek. Felícia tűrte ezt, időnként ugyan kiszabadította a kezét, de aztán szemlátomást nem bánta, hogy Gyuszi megint foglyul ejtette vékony csuklóját. Egy este azt mondta Felícia. Gyerekek, vacsora után fürödjünk egyet, jó? Gyönyörű holdvilág van, jöttök? Jó, jó. Semmi értelme, mondta Kis Péter Gyula váratlanul, én nem megyek. Felícia, noha sohasem szokta kérlelni a fiút, most elébe állt. No, jöjjön maga is.
nem megyek.
A kedvemért, igen? Varázslatos szemével most olyan szelíden és esengőn nézett a fiúra, hogy magam is megsokaltam a dolgot. De orsolya megelőzött. A fene egyen meg benneteket, harsant föl rekedt hangja, értitek? Egyen meg a fene benneteket a turbékolásotokkal együtt. Felícia hátravetette a fejét, úgy nevetett. Aztán átült mellém, kicsit hízelkedve, mert érezte, hogy utálom őket. 80 ültünk az asztalnál, valamennyien 30 és 40 között, svéneknek éreztük magunkat a szerelmesek mellett. Nyílt színen előttünk zajlott le ez a szerelem, és akárhogyan haragudtunk, nem lehetett tagadni, hogy kedvesek voltak. Most torkukra forrasztottuk a cívódást, és újra megerett a szó. Kis Péter orsója időnként rámordult öccsére. Te ne beszélj annyit, Gyuszi! Hallod, ne beszélj sokat! Aztán esős napok jöttek, kártyáztunk, meguntuk a kártyázást, aztán lassan felszáradtak a tócsák, forró nyár szállt alá, melegebb, mint valaha. Aztán megszoktuk, hogy Felícia és Kis Péter Gyula összetartoznak. Aztán nem sokat törődtünk már semmivel, csak feküdtünk a napon szótlanul. Aztán egy délután kiáltozás támadt a kerti kapu felől. A napszállat órája volt, a parton lézengtünk, mint ilyenkor mindig. Valaki torka szakadtából kiabált. Hé, gyertek! Orsolya, Felícia, gyertek, hé! Tétován indultunk a kapu felé. Kövér, fürdőnadrágos társunk, aki kiabált, egy poros, vászonruhás férfi tapogatott, ölelgetett. A földön egy felborult kerékpár feküdt. Az idegen hátba csapta a mesztelen őrjöngőt, s kiszabadította magát. Előd Imre volt. Keresett valakit a szemével. Felícia, aki Kis Péter Gyula mellett lépegetett, megtorpant. Gépies mozdulattal nyúlt a fiatalember karja után. Előd Imre elvigyorodott, és így szólt. Adjatok már egy cigarettát. Kiáltozni kezdtünk, s körülfogtuk Imrét. Haja hosszabb volt, mint rendesen, és fehérebb. Máskülönben semmit sem változott. Finom tépet füle, barna, politúros sebb helye kicsit poros lett az úton, mert kerékpáron jött. Felícia is közelebb lépett, de csak a fejek fölött tudtak kiabálni egymásnak. Hagytam neked egy dobozt a fiókban, mondta a lány. Megtaláltam. Nem vagy fáradt? De, igen. Ezen az estén alig-alig tudtunk lefeküdni, pedig Előd Imre már régen aludt, meg sem várta a vacsorát. Kivittük a gramofont a teraszra. Felícia jókedvű volt, mint mindig. Úgy tűnt, ma többet táncol Kis Péter Gyulával, mint máskor. Másnap 10 óra tájt láttam Imrét reggelizni. Nemrég ébredhetett. Kócos volt és borotválatlan. Felícia nagy tár rántottát hozott fel a teraszra, egyetmást kérdezgetett a férfitől, aztán ott hagyta. Pimpongozni ment Kis Péter Gyulával. Fél egy körül a sekély vízben gyalogoltunk befelé a tóba Imrével. Barackot evett egy papírzacskóból. Felícia felénk evezett. A csónakban Gyula hanyat dőlve cigarettázott. Előd Imre bedobott nekik 3 barackot, intett, aztán tovább gyalogoltunk. A langyos víz a hasunkat kezdte pocskolni. Délután besétáltunk a faluba dohányért. Meleg volt. Siettünk vissza fürdőzni. Így telt el a nap. Vacsora után Felícia szobájában ültünk 6-7. Nagy sarokszoba volt, déli és nyugati ablakokkal. Mi az asztalnál beszélgettünk, Felícia Kis Péter Gyulával a díványon üldögélt, s a fiú, szokása szerint, kezébe vette a lány csuklóját. Bort töltögettem. Orsolya szerezte valahonnét, 1,5 literes csatos üvegben. Imre beszélt. Nyugodtan beszélt. Hallgattuk. Egyszerre elharapta a mondatát, s megfordult, mert háttal ült a díványnak. Mi is oda néztünk. Felícia ott állt Imrére meredve, mint aki mozdulni sem tud, s láttam, hogy remeg a szája.
Imre két lépéssel odaugrott. Mi az? Szólt valaki. Mindez olyan gyorsan történt, hogy Kis Péter Gyulának még felállni sem volt ideje. A lány átkarolta Előd Imre nyakát, feje a férfi vállára hanyatlott, hajának aranyzuhataga végigfolyt az ócska vászonkabáton, s a karcsú testét mélyről jövő zokogás kezdte rázni. Mozdulatlanul álltunk a szobában. Az ablak alatt tücsök cirpelt. Felicia könnyes arcát felemelte, s odaszorította a férfiéhoz. Egyetlenem, suttogta. Te hólyag, mondta Előd Imre. Nevetni kezdtek. Abba hagyták, aztán újra elkezdték. Mint a bolondok, lihegve, fuldokolva nevettek egymás arcába. Most megint éreztem azt a kellemetlen, idegesítő érzést, amit első találkozásunkkor. Megint mehetnékem támadt. De a többiek is érezték, hogy feleslegesek. Már kint voltunk, amikor hallottam a férfi hangját. Hé, hová mentek? Többször azonban nem szólt. Felícia, amint Kis Péter Gyulával a dívány szélén üldögélt, nyilván egyszerre megértette, hogy aki ott velünk beszélget, az Előd Imre. Akkor értette meg alkalmasint. De hogy épségben vissza fog jönni, azt mindig tudta. Elődöt egy amerikai gépkocsi hozta Budapestre a nyár közepén. Budai lakásuk ajtaján egy cédulát talált kirajzszögezve. Ez állt a papíron. A kulcs a fűszeresnél van. Kikészítettem a vászonruhádat, vedd fel, és gyere azonnal utánam. Vásároltam neked egy biciklit, drágám, mert a vonatok még nagyon rosszak. Be van állítva a fürdőszobába. F.
Solymosi Bálint válogatásában Ottlik Géza Szerelem című novellája hangzott el. Közreműködött Máté Gábor. A műsort Bognár Monika, Borlai Kinga, Kornides Tamás, Molnár András, Vajda László, Németh Gábor és Váli Marian készítette.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb egy évvel később, február 27-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől hallható a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.